Nyissátok a bibliáitokat, kérlek titeket, a Sámuel próféta második könyvénél, a 15. fejezetnél, és majd Zsoltot, Orán Zsoltot kérem, hogy gyere segíts nekünk ezt a fejezetet felolvasni. Keresem, hogy mindenki, azt kérem, és kiki az helyén ülve, követve, olvasjuk együtt Zsolt hangosan, mert kövessük a szemeinkkel a 2. Sámuel 15. részt, az egész részt.
Történt ezek után, hogy Absalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalom a kapun át vivő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalom. Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalom egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Absalom az izraeli emberek szívébe. 4 esztendő elteltével ezt mondta Absalom a királynak. Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesúrban lakott. Ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király ezt mondta neki. Menj el békességgel. Elindult tehát, és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Absalom Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a kürt szavát, mondjátok. Király lett Absalom Hebronban. 200 férfi ment Absalonnal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Absalom bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Absalom a gilói Ahitófelt, Dávid tanácsosát és a maga városából, Gilóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Absalom mellett. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette. Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Ekkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram, a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe, de a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája. A kerétiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Akkor ezt mondta a király a gáti Itlajnak. Miért jössz te is velünk? Térj vissza, és maradj a király mellett, mert te idegen és lakóhelyettől számizott ember vagy. Nemrég jöttél, és már is bujdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz. Én megyek, ahová mehetek. De te térj vissza, és vidd magaddal atyád fiait is, szeretet és hűség legyen veled. Ittaj azonban így válaszolt a királynak. Az élő úrra, és az én uram, királyom életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram, királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Erre Dávid ezt mondta Ittajnak. Jöjj hát, és vonulj velünk. Elvonult tehát a gáti Ittaj is, valamennyi emberével és azok hozzátartozóival együtt. Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidrón patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető úton. Ott volt Cádók is, és vele az összes léviták, akik az Isten szövetség ládáját vitték. Letették az Isten ládáját, Ebjátár pedig áldozott, amit csak ki nem vonult a városból az egész hadinép. Akkor a király ezt mondta Cádóknak. Vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt, meg annak a lakóhelyét. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Majd ezt mondta Cádók papnak a király. Nézd csak, tér vissza a városba békességgel, és veletek együtt két fiatok is, a te fiad, Ahiamac, meg Ebjátár fia, Jónatán. Figyeljetek, én majd a puszta felé eső gázlónál tartózkodom, amíg valami hír nem érkezik hozzám tőletek. Cádók és Ebjátár tehát visszavitték a Isten ládáját Jeruzsálembe, és ott maradtak. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezítláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összes esküvők között van Absalomnál, ezt mondta Dávid. Kérlek, uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Amikor fölér Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott az Istenhez, éppen szembe jött vele, az arki húsaj tépett ruhában, és földet szóra a fejére. Dávid ezt mondta neki, ha velem tartasz, csak terhemre leszel, de ha visszatérsz a városba, és ezt mondod Absalomnak, én a te szolgád leszek, ó király, azelőtt apád szolgái voltam, de mostantól fogva a te szolgád leszek, akkor meg tudod hiúsítani Ahitófel tanácsát. Ott lesznek veled a papok, Cádók és Ebjátár is. Azért mindent, amit a királyi palotából hallasz, jelens Cádók és Ebjátár papoknak. Ott van velük a két fiúk is, Cádóké Ahiamac, Ebjátáré pedig Jónatán. Velük mindent megüzenhettek nekem, amit csak hallotok. Húsaj, Dávid barátja, be is ment a városba, Absalom is megérkezett Jeruzsálembe.
Köszönöm szépen. És még lapozzatok, de maradjon itt az újatok, a Mózes 4. könyvéhez. Mózes 4. könyve 14-es fejezet, 18-as versét olvassuk el. Tehát 4 Mózes 14, 18 Mózes 4. könyve, 14, 18. Így hangzik itt Isten igéje, tehát Mózes 4. könyve 14. rész 18-as versében. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat harmad és negyedízig. Nagyon érdekes ez az ige, és nagyon megdöbbentő Dávidnak ez az életszakasza, amibe picikét beletekintettünk a legutóbbi tanulmányzásunk során. És nagyon megdöbbentő, hogyha az emberiség történelmét is vizsgáljuk, hogy milyen mértékben befolyásolja az emberek hozzáállása, Istenhez való viszonya egy családnak, egy személynek, vagy egy nemzetnek a sorsát és az életét. Félelmetes dolog látni az, hogy egy embernek, aki vezető egy bizonyos szinten, a hozzáállása, az Istenhez való hozzáállása meghatározza az általa vezetettek életét és sorsát, befolyásolja. Ez a megdöbbentő az, hogy királyoknak, uralkodóknak és országvezetőknek a szívének az állapota, Istenhez való viszonya egy egész nemzetnek a sorsát és életét befolyásolni tudja. A Bibliában erről számtalan példát látunk az izraeli királyok életét, ha tekintjük, hogy amilyen az ő szívük volt az Istennel kapcsolatban, olyan módon szenvedett, nyomorgott a nép, vagy pedig volt szabadságban, élvezte az Isten örömét és szabadságát a nép. Egyszerűen ez megdöbbentő. Félelmetesnek tartom. Ezzel együtt persze mindig voltak a nemzet és a nép között olyan emberek, akik szerették az Urat, és Istennel jó közösségben voltak, de ne fedjük el, hogy a körülmények, amelyek érték a Istentől elszakadt nemzetet, népet, ugyanúgy körülvették őket, és ugyanolyan sok harccal és szenvedéssel járt az életükben ezeknek a megharcolása, a fizikai körülményeknek a negatív hatása. Egyik jelentős ilyen személyiség Jeremiás. Én nem gondolom, hogy Jeremiás elhívása olyan vonzó sokak számára, és Jeremiás gyakorlatilag szinte egyedül volt az egész nemzetében, aki kiállt az Isten igéje mellett. Volt még egy szolgája, aki vele tartott, meg is mentette az életét, ez a szolga, aki leírta, lejegyzetelte az ő proficiáit. De mégis megmaradt, kitartott, és beszéltünk is már itt is róla, hogy megmaradt az ő élete is ebben a nehéz helyzetben. Lehet látni, hogy Dávidnak az Isten szerint valósága, az Isten ez a ragaszkodása egy áldás hozott az egész nemzetére. Azt is lehetett látni, amikor a főpap hajlott el Istentől, akkor vesztesség, veresség, nyomorúság jön a népre. És amikor Dávid jött, akkor azt lehet látni, hogy minden szempontból egy felvirágzás jön. Történészek azt mondják, hogy Izrael több ezer éves történelmében az a 80 esztendő, amikor Dávid és a fia Salamon volt a király, az volt a aranykor. Azóta sem volt, és előtte sem volt olyan dicsőséges korszak Izrael történelmében, mint ebben a korszakban volt, és tudjátok, hogy gyakorlatilag Salamonnak a szívét elhajlították ugye a feleségei, és másodlagú feleségei, ezer volt neki ilyen belőlük. Elhajlott a szíve, és gyakorlatilag azt is lehet látni, hogy Izrael ettől a ponttól kezdve, Salamon Istentől elhajlásától kezdve soha többé nem állt helyre. Soha. Ketté szakadt, szakadások, háborúk, nyomorúság, fájdalom, szenvedés, és nyilván az ország egyik részében ugye megmaradt az Isten tisztelet, a Dávid utódainak, a generációjának az áldás ott volt rajta, és mindig ott voltak egy istenfélő királyok a Jeruzsálemben, de végül ők is ugye elfordultak, és elvitték őket is rabságba, rabszolgának, és kitelepítették őket. Gyakorlatilag ez az időszak, amit most vizsgálunk a Bibliában, azt lehet mondani, hogy az Izrael nemzetének, népének, történelmének legerőteljesebb, legdicsőségesebb korszaka. És egy dolgom múlt, hogy volt egy ember Izrael népének életében, akit Isten fölkent, aki kereste az Urat, megtalálható volt, Isten fölemelte, királlyá tette, és mindvégig alázatosan az Isten kezébe tartotta az ő életét, amikor bűnkövetett el, megtért, visszatért az Úrhoz, korrigálható volt, és ez által, mivel ő volt a nemzetnek a vezetője, első embere, ez egész nemzet áldás nyert rajta keresztül. Mennyire fontos dolog imádkoznunk a magyar nemzetünkért, mennyire fontos dolog imádkozni városokért, településekért és családokért, hogy Isten szerint való apák legyenek a családok élén, hogy Isten szerint való vezetők legyenek egy intézmény élén, Isten szerint való vezetők legyenek egy város vagy egy település élén, hogy Isten szerint való gondolkodásban döntéseket hozó, Isten félelemmel a szívükben lévő emberek legyenek egy ország vezetésében, mert ez határozza meg egy nemzetnek a sorsát, jelenét és jövőjét. Talán mi keresztények kezdjük ezt már egyre inkább, mi a saját bőrünkön is érezzük, mert Isten kegyelme rajtunk van, és megáll bennünket, könyörű rajtunk, kegyelmes, átsegít, nehézségeken, ínségeken, de sok mindennel szembesülnünk kell, amikor elkezdünk beszélgetni az emberekkel, és ránk árasztják a kérdéseiket. Nem tudom, szóltatok-e így lenni, hogy elkezdtek beszélgetni emberekkel, és tudják, hogy ti keresztények vagytok, és akkor rátok árasztják, hogy figyelj, itt a zsebemben fáj a dolog, én keveset keresek, és ki kell fizetni a számlákat, akkor most hol van, akkor most hogy lesz, és akkor dan-dan-dan-dan-dan, én megszórnak. És ezek között az emberek között vagyunk, ezek között világítunk, ezek között képviseljük a reménység üzenetét, Isten igéjét. De tudnotok kell, hogy ezek felé, az emberek felé, mikor szolgálunk, az ő sorsuk is azon múlik, hogy a magyar nemzetnek milyen vezetői lesznek. Hogy Isten szerető, Isten félő, vagy önmagukat szerető, és Istent megtagadó, Istentől elforduló szívű emberek lesznek. Ez határozza meg a nemzetnek a jelenét és a jövőjét. És azt gondolom, mi hivatottak vagyunk keresztények azért, hogy imádkozzunk és könyörögjünk azért, hogy megtérjen a magyar nemzet, Isten felé forduljon a magyar nemzet, és meg tudja áldani Isten a mi nemzetünket, Jézus Krisztus, a mi Úrunk által. Azt tudjuk látni, hogy Sámuel idejében, amikor a nemzet megtér Micpában, és bűnbánatot tart, hogy 20 éve ott van Isten jelenléte a láda formájában, a nép között nem foglalkoznak vele, elérhető az Isten kegyelme, elérhető az Isten jelenléte, elérhető az Isten tisztelet, ma ugyanez a Magyarországon. Itt a lehetőség, lelkiismeret és vallásszabadság van. Senki nem tiltja meg senkinek, hogy elmenjen, keresse az Urat, higgyen benne, ezért senkit nem zárom Magyarországon börtönbe. Itt van gyakorlatilag lassan majdnem már 20 éve, hogy Magyarországon az Isten jelenléte megjelenik dicsőségesen munkálkodik helyeken, gyülekezetekben, az emberek számára szabadon lehetne megtérni, szabadon lehetne oda menni Istenhez, még nem is tiltják ezt a dolgot, és mégis a magyar nemzet a saját feje után megy, a saját gondolatait követi, és egyre kifosztottabb, egyre megnyomorítottabb, egyre szerencsétlenebbé válik, ezt lehet látni a saját szemeink előtt. És azt is lehet látni, amikor Micpában megtér a nemzet, és ugye Sámuel, az istenfélő vezető, vezeti ezt a megtérést, fölvonul az ellenség, és akkor tudjátok, Ebenheizer felállították az emlékoszlopot, nagy dicsőséges győzelmet szerez Isten a népének. Ott abban a helyzetben azt lehet látni, Isten oda áll az ő népe mellé, és az ellenség feje föld elkezd dörögni az ég, és csapkodnak a villámok lefelé az égből. Ugye maga az égdörgés, meg villámlás, ez egy természetes jelenség, de azért pontosan csata idején, és csak az ellenség feje fölött, és az ellenség ugye retteg, a zsidó nép meg megbátorodik, és megy előre, azért ez nem egy természetes dolog, ez Istennek a természetfeletti beavatkozása az emberiség valóságos történelmébe. És amilyen módon Isten a Szentírás tanúsága szerint beavatkozott az emberiség történelmébe, Kovács Géza bácsinak van egy nagyon jó könyve, Isten és a történelem, nagyon javaslom nektek ezt elolvasni, vagy könyves szolgálba beszerezni. És olvasgattam ezt a könyvet, nagyon erőteljes, nagyon jó üzenet. Amilyen módon tudott Isten beavatkozni a zsidó nép történelmében és az emberiség történelmében, sokszor már olyan módon van hatalma Istennek beavatkozni a magyar nemzet történelmében ma. És Európa nemzetének történelmében ma. Amen. Tudtok egy ámen mondani? Van hatalma az Istennek beavatkozni és belenyúlni. Szükséges az, hogy a szívünk ne szűküljön be, a gondolkodásunk ne szűküljön be a saját problémáinkra, a saját szükségeinkre, hanem egy nagyobb Istent látva tudjunk imádkozni szélesebb körbe, és hitet gyakoroljunk ezen a dolgokban, hogy Istenem, könyörülj rajtunk, csak a te kezedben változhatnak meg a dolgok, csak a te hatalmad az, amely emel, és dönt uralkodókat és vezetőket. Könyörgünk, Uram, változtass meg a szíveket Magyarországon, a nemzet szívét és a vezetők szívét, hogy Isten félő emberek legyenek, hogy Isten áldása jöhessen a magyar nemzetre, és a nemzet áldása lehessen a környező nemzetek számára is. És a többi nemzetet is ugyanígy áldja meg Isten, aki legyenek áldása mi számunkra. Tehát nem valami ilyen nacionalista szövegeket akarok mondani, sőt, ellenkezőleg az Isten oldaláról, Isten szempontjából szeretném meglátnánk a dolgokat, amik körülöttünk vannak, és amiben élünk. Mert a panaszkodással nem fog megváltozni semmi, de a bőjtölés és imádkozás által igenis Isten népe változásokat hozhat egy nemzet életében. És talán fölfogjuk, én magam is, talán kezdjük kapizsgálni ezt, talán kezdjük ennek a súlyát, ennek a, és a szellem által, talán kezdjük ezt megérteni, megérezni és megragadni. Az, hogy mi Isten jelenlétében lehetünk, ez egy fantasztikus dolog. Tehát ezt én csak gyönyörködöm az Úrban, hogy itt eljövünk ide, Isten tisztelt, Szentlélek leszáll, nem történik semmi, de már Szentlélek így betölti az ember, és kész vagyok teljesen. Tehát fantasztikus. Tehát én nagyon élvezem Isten jelenlétét, és nagyon jó dolog Isten jelenlétében lenni. Halleluja. Sokkal jobb, mint bárhol máshol. És ez nagyon nagy kegyelem az Istentől. De azt is kívánom, hogy minél több ember iránt legyen egy felelősségérzet a szívemben, a szívünkben, és tudjunk egy nagyobb képet, egy nagyobb perspektívába látni, és a hitetlenségünkkel ne szűkítsük be az Istennek a munkáját. Ne akarázzuk az Istent a mi korlátozottságunk miatt, hogy hatalmasan cselekedjen. Tudtok egy ámen mondani? Amen. Halleluja. Nos, Dávid királynak az életében volt egy erőteljes bukást, mint amivel foglalkoztunk már, ez a Betsabéval történt házasságtörés, és aztán az Uriás gyilkos meggyilkolása. És amikor ezzel foglalkozunk, és odalapoztok a 12. részhez a Szentírásban, ugye a 15-et olvastuk a 12. részhez, 2 Sámuelben, akkor elhangzik egy profécia Nátán által. Egy megdöbbentő profécia hangzik el, amelynek a súlyát talán nem is igazán fogjuk fel. Sokszor mi emberek, mi hívő emberek. 2 Sámuel 12:11-től. Így hangzik. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fog bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára viszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Kegyelmes és irgalmas az Úr. Nagy kegyelmű, bűnbocsátó. de nem hagyja a vétket büntetés nélkül. Három esemény történik Dávid bűnének következményeképpen, a bűnének következményeképpen, és nagyon megdöbbentő látni az összefüggéseket, a szálakat, amely kapcsolódik ez a bűnhöz a következő események sorozatában. A személyeket, a személyekben lévő sérelmeket, a fájdalmakat, a meg nem bocsátást, hogy végighúzódik ezen a történeten, ami az Absalom lázadásában csúcsosodik ki Dávid királyságával szemben, és lesz egy következményé. Tudjátok, nehéz néha földolgozni nekünk hívő embereknek azt, hogy amikor megtérünk a régi életünkből, és az első örömök jönnek a hívő ember életébe, a szabadításnak a fantasztikus öröme, és a megbocsátásnak az élménye, az Istennek a megérintése, az Istennek a munkájának a gyönyörű, csodálatos megtapasztalása, ez úgy fantasztikus jó, és ez az öröm marad is. Tehát nem akarom azt mondani, hogy azt jelenti, hogy mikor megtértél, örültél, aztán meg nagyon végig nyekereg egy nyavajöker az egész hívő életedet. Nem így van. Isten dicsősége, kegyelme, örömmel, áldás és élettel és bőséggel akart elválasztani Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez így van, és ámen. De tudod, azt is látnod kell, és látnom kell, hogy amiket elrontottam az elmúlt időszakban az életemben, az attól, hogy én megtértem, az nem változott meg. Hadd mondjak néhány példát. Lehet, hogy nehéz munkahelyet talál annak a fiatalnak, aki nem végezte el az iskoláit. A linkelés, a éjszaki élet, a tekergés miatt. Én például ezért nem mentem főiskolára, mert a diszkó jobban érdekelt, mint a tanulás, és elbohóckodtam a iskolát, és bizony, mikor megtértem, akkor egyszer is el kell számolnom, ebből is meg kell térnem, és aztán a két felsőfokú végzettséget már mint hívőként, aztán mint családdal és munka mellett kellett megcsinálnom sokkal nehezebb és fáradtságosabb módon, mint hogyha a szüleim támogatását élvezve én megcsináltam volna akkor az iskolát. És amikor édesapámnak mondtam, hogy apukám, gyere el a bemerítésemre, akkor azt mondta édesapám, fiam, jobban örülnék, ha diplomosztódra hívnál, mint a bemerítésedre. És igaza volt, mert gyakorlatilag én a saját bűneim miatt nem használtam a képességeimet, amivel a Jóisten megáldott. És igenis, amikor megtértem utána fáradtsággal, fegyelmezettséggel, Isten kegyelméből és áldásával a képességeimet kamatoztatva tanultam. Éjszaka is, és sok minden szolgálat mellett. És tudomásul kell venni, hogyha vannak elrontott dolgok az életemben, annak megvannak a gyümölcsei, megtérésem után az életemben, aminek ki kell futniuk. Azok annak következményei változhatnak, enyhülhetnek Isten kegyelméből, meg kifuthatnak dolgok, meg ha odafigyelek és megteszem a megfelelő lépéseket, akkor változások jöhetnek. De tudomásul kell venni, ha valakinek van egy nem kívánt terhességből származó gyereke, és megtér, az a gyerek ott marad akkor is, mikor megtért. Ha van egy elrendezetlen kapcsolat, családi viszály, az a családi viszály, ha ő megtér, attól a családi viszály még jelentkezik a szüleik között, vagy a családjában, az még ott van. Azt még kezelni kell, abban ott él, abban a családban. Az, mint hívő ember, hivatott annak a családjában a szülei vétkei miatt a következményeket hordozni. De a saját bűneink, a saját vétkeink miatt is vannak következmények az életünkben, amire számolni kell. Hívőként is. Mi néha azt látom, hogy könnyen követünk el bűnöket, mert Isten kegyelmes. De elfelejtjük azt, hogy minden bűnek megvan a következménye. Tehát lehet nagy szájú valaki hívőként egy munkahelyen. És kioszthat bárkit a munkahelyén, meg hogy megsértődhet, és ott hagyja a munkahelyét, de ha munkanélkül lesz, és nem lesz jövedelme, akkor talán az ő bűnének következménye az, amiben most él. És nem az Istent kell okolni ezért, hanem meg kell térni a bűnből, és tanulni kell ebből, hogy többé ne kövessen ezt el. Ha Isten adott lehetőséget, forrásokat támasztott, amiért imádkoztam is. Dávidnál megdöbbentő látni, hogy imádkozik Istenhez, és hozza Isten a választ, és lát Dávid. Tehát imádkozik szellemi dolgok, szellemi mozdulat, és látja a természetes világban a megjelenését az imádságban a választanak egy ember személyében, hogy olvastuk is. A Szentírásban, Cádok és Ebiátár pápok fiai, Jonatán például, hírvivő lesz, imádkozik, keresi az Urat, és megjelenik egy szemében a válasz, és felismeri Dávid, hogy Husaj, az alki Husaj személyében, imádkozik, Uram, hiúsítsd meg a Ahitófel tanácsát, jön Husaj vele szembe. Tehát, Uram, vezess engem, Uram, szellemben imádlak, Uram. Tehát szellemileg megtett, amit lehet, és lát. Köszönöm Istenem, hogy idehoztad. Imádkoztam megoldásért az életemben. Itt a megoldás. És aztán két hét múlva, csak ilyen. Úgy örültem neki, mikor jött. Hogy vannak ezek a dolgok? Azt gondolom, hogy talán még hívő emberek a szent életben jobban figyelnénk oda az Istennek a kegyelméből az ő vezetésére, tudnánk és megértenénk, hogy a bűnnek van következménye hívőként is. Benne hordoz a következményt. Egy elrontott kapcsolat, amit elrontott, összeveszek valakivel, az egy elrontott kapcsolat maradt, hiába tértem meg. De magam részén megtérhetek belőle, de ott még van egy sérült kapcsolat. Az következményként ott van az életemben, amit el kell rendezni, ha el lehet. De lehet, hogy nem lehet, mert lehet, hogy nem fog soha megbocsátani nekem az a személy. És Dávid életében is van ilyen. Hogy hiába rendezte el a bűnét, maradtak nyomok. Az emberi szívekben, a bűnnel kapcsolatban. És látni kell, hogy bizony a legjobb dolog megtérni, bármilyen helyzetben is vagyunk. És aztán Isten kegyelme kell ahhoz, hogy amennyire csak tőlünk telik, kiegyenesedjen az életünk. És van a dolgok, amit egy életen át fogunk hordozni. A bűnünk következményeképpen. És sorolhatnám, ami ott van az életünkben, és ezt kezelni kell, azt fel kell dolgozni. De nagyszerű dolog az, hogy soha nem vagy egyedül. Mert Isten jelenlétét nem kell nélkülöznöd. Bármilyen következményekkel is kell szembenézni. A következmények természetesen csak földi életünkben vannak. Tehát mennyei szempontoknak nincs semmi. Tehát a mennyországra nézve minden bűn eltöröltetett. Ott már semmi nem lesz. De a földi relációban, a földi valóságban bizony vannak következményei a bűnnek. Így van? Nem így van? Nem ezt tapasztaljátok a saját életetekben? Hogy megtérünk, megvalljuk, de bizony, ha olyan dolgot cselekedtünk, annak van következménye. Például, ha bűnkövetel az ember, Isten jó kapcsolatban volt, a bűn miatt elszakadt Istentől, megtér az Úrtól, Úrhoz. Mennyi idő kell, ha mondjuk 2-3 hétig valaki benne van egy bűnben, ne legyen soha? Vagy 2-3 hónapig benne a bűnben? Mennyi idő kell újra fölépíteni az életét az Úrban? A szellemi dolgaiban, a lelkében, a szívében. Mennyi idő kell ahhoz? Sok. Sok idő. Attól függ, hogy mennyit volt benne ebben az engedetlenségben. Nem úgy működik, hogy hopp, megtértem, már ugyanúgy is meg, mint az előző évben. Tehát legyünk ebben alázatosak. És Dávid, nézd meg! Tehát, hogy Dávid kezdje ezt az egész helyzetet, ami gyakorlatilag évekkel később jön még ki az életén nézve, nagyon alázatosan kezeli. Azt mondja, hogy ha Isten akarja, visszajöjjek még, és lássam az Úrnak a ládáját, akkor visszahoz engem. Ha úgy látja önök, hogy nem, azt is értem. Azt is értem. Azt, hogy én élhettem eddig is, az kegyelem. Mert nem érdemeltem meg. Dávid cselekedetének, tettének, bűnének van három következménye az ő életében, amit meg kell látnia. Az első következményről a 12. részben, a 2. Sámuel 12. részben olvasunk a 15. verstől, ahol leírja az Isten ígéje, után hazament Nátán, 2. Sámuel 12-15. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Uriás volt felesége, szül Dávidnak. Dávid könyörült Istenhez a gyermekért, könyörögött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának vénei odaálltak mellé, hogy fölemeljék a földön, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A 7. napon meghalt a gyermek, szolgái azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták. Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami baj csinál. Dávid azonban látta, hogy a szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit, meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente a szakállát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába, és leborult. Aztán hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Nézzétek meg, tehát Dávid, tudod, utána olvassuk még, hogy Istenben bízva, a kegyelmében bízva imádkozott és böjtölt. Nem lázad Isten ellen. Tehát van egy következménye a bűnének az életében, meg kell látnia, azt a gyermeket magához vette az Úr. Nem kellett fölnőnie Izrael népe között, hogy egy zabi gyerek. Gyakorlatilag ennek a gyereknek az élete nem lett majd dicsőséges, akár is nézzük, az akkori zsidó szokások szerint és rendelések szerint. Isten magához vett a gyermeket, ez egy kegyelem. Nehéz így fölfogni, én tudom. De mégis azt gondolja, hogy az Úrnál van. Dávid imádkozik, és mikor megtörténik, nem lázadozik. Ha bemegy az Úrházába, leborul Isten, és az Uram, tiéd minden hatalom. Tiéd minden uram, téged tisztelek. Azt a másik eset, ami történik, az az Ammón esete, a 13. fejezetben Ammón és Támár esete. Féltestvérek voltak. Támár volt Abszalom húga, akiről olvastunk a 15. fejezetben, 2. Sámuel 15-ben, hogy fellázadt az apja ellen. Ammón megkívánja féltestvérét Támárt, hogy erre ki is tértünk már legutóbb, testi vonzalom, testi vágy támad benne, és csellel magához hívatja, a házába hívatja, és megerőszakolja a féltestvérét. Az ugye szégyen miatt gyászol és sír, és akkor meglátja Abszalom a testvére, és mondja, hallgass, testvéred, ő nem mond semmit, és ő házában lakik. Paráznaság, tisztátalanság, vérfertőzés, jön még tovább a következmények Dávid házában. De itt még nem ért végre a történet. Abszalom azt mondta a húgának, hogy csak hallgass el, nem mondj semmit, testvér, ő. De Abszalom azt is mondta, amit nem mondott ki, majd én. Megvárom, mit tesz a király. És a király nem tesz semmit, majd én a kezembe veszem a dolgot. A király nagyon bánkódott, azt mondja a Szentírás, amit az egész eset miatt nagyon megharagodott, de Ammónnal nem tett semmit. Tehát a Biblia nem ír arról, hogy Dávid megbüntette volna Ammónt ezért a tettére, amit tett. Nem sokkal később olvassuk a Szentírásban a 13-28-29-es versekben, ha tovább lapoztok, Abszalom meghívja Ammónt, a testvérét, Dávidot is hívni akarja a királyfiakkal, de elhívja egy lakomára, és megöleti ezt az ő féltestvérét, Ammont, és itt a 37. versben azt olvassuk, a 2. Sámuel 13:37, Abszalom tehát elmenekült, és elment Talmajhoz, Amihur fiához, Gesur királyához, Dávid pedig minden nap gyászolta a fiát. Abszalom 3 esztendeig maradt Gesurban, miután oda menekült. Dávid király végül felhagyott azzal a szándékkal, hogy Abszalom ellen vonul, mert már megvigasztalódott Ammón halála miatt. Abszalom megöli Ammont, és elmenekül egy érdekes helyre, és érdekes személyhez. Talán fölfigyeltetek már rá, hogy a Galilea-tenger északkeleti részénél lévő Gesur egy ammóni városállam volt, gyakorlatilag nem izraeli település volt, és Talmaj volt ez az uralkodó, aki Abszalomnak a nagyapja volt. Maakká volt Abszalom felesége, aki ammóni talány asszony volt, ammóni a nő volt. Tehát gyakorlatilag Dávidnak volt egy felesége, akit nem Izrael lányai közül vette a feleségül, az is igéje szerint, hanem egy érdekpolitikai, érdekházasság, politikai házasságot kötött, ez törvényszerű volt, egy határos népnek a királyával, hogy békességet kössön a házasság által ezzel a királlyal. Tehát Ammón, pontosabban Abszalom ebből a házasságából született, és 3 évig van Abszalom Talmajnál, Gesurban, egy pogány környezetben. Tehát 3 esztendőt tölt el Abszalom az Isten igétől távol, az Isten tiszteltétől távol, egy teljesen pogány környezetben. Eddig ő rengeteg mindent megtanul ebben a pogány környezetben, azt látszik. Bizonyára sokat beszélt a nagypapájával, sok okos dolgokra kitanította, és Abszalomnak van egy terve. Ne felejtjétek azt sem, hogy Abszalom a törvény szerint a trónörökös volt. Ő volt a legidősebb fiú. Tehát amikor látjátok Abszalomnak a mozdulatait, mozgását, azt is látnotok kell, hogy ő hordozta magában azt, hogy ő a trónörökös a törvény szerint. Ő lesz Dávid után a király. Tehát paráznaság, tisztátalanság és harmadik következmény pedig volt a gyilkosság, a testvérgyilkosság Dávid családjában. A 14. részben találkozunk azzal a történettel, amikor Abszalom hazatér egy Joáb által kitervelt agyafurtság által, egy asszony beküld Joáb a királyhoz, aki egy tanmesét mond el Dávidnak, mint egy valós történetet az ő fiáról, aki megölt egyik fia másikat, és hogy ne ülessék meg ez a fiú, aki megölte a testvét, hisz akkor nem lesz örökség, kihal a családfa, és ez Izraelben egy elég erős érv volt, hogy megmaradjon a fiúgyermek, és ne halljon ki az a család. És ugye hát Absalom volt a legidősebb fiú azon az ágon, és gyakorlatilag erre hivatkozva próbálja megnyerni Dávid szívét, hogy engedje haza Absalont. Három évi számítatás után Dávid hozzájárul ahhoz, hogy Absalon visszatérjen, és a 14. és 23. versétől, ha nézitek, akkor itt néhány dologról szól is az ige. 23-25-ig. Elindult Jóháb, elment Gesurba, és hazahozta Absalont Jeruzsálembe. De a király ezt parancsolta, vonuljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Absalon tehát visszavonult a házába, és nem látta a királyt. Egész Izraelben nem volt olyan szép ember, aki annyira dicsértek volna, mint Absalon. Nem volt benne semmi hiba, tetőtől talpig. Tehát akkor egy szép ember volt, ilyennel már találkoztunk a király történelmében, ilyen szép emberrel, ez volt ugye Saul, akinek elég csúfos vége lett. A 14. rész első versében azt is olvassuk még, hogy a király gondolkodni, a király gondolatai Absalonon jártak. Bizonyára a király gondolkodott azon is, hogy most mi lesz a trónörökléssel, hogy lesz, mint legyen. Nem tudjuk, hogy mikor döntötte pontosan el, hogy Salamon lesz a király. Legalábbis ugye mindvégig még tudjátok, életében nevezik ki Salamont a királyá, és ott még mindig az a beszélgetés folyik Nátán és a Salamon ügyéről a későbbi a királyok első könyvében is olvasunk egyfajta lázadásról még, de most ezzel nem térünk ki. Tehát Dávid gondolkodott az, hogy mi lesz az ő fiával, a trónörökössel, hazahívja, de nem fogadja. Mi az ok annak, hogy Dávid nem fogadja Absalont? Ez nagyon érdekes kérdés. Hazaengedi Jeruzsálembe, de nem akarja látni. Két év telik el, újabb két év, öt év. Öt éve nem látja Absalon az apját, és az apja sem Absalont. Absalon tudta, hogy a trónörökös csak akkor lesz, hogyha a királlyal a kapcsolata rendeződik. Ha a királlyal a kapcsolata nem rendeződik, akkor elbúcsúzhat a tróntól, mert nyilvánvalóan elvesztette a király kegyét. Két évig várja, hogy fogadja a király, mert hát ezen múlik az ő öröksége, de megtérésnek nyoma sincs. Tehát az, hogy ő megbánta volna azt, hogy ő megölte a testvérét, erről szó nincs. Úgy élte meg Absalon a testvérgyilkosságot, hogy Dávid nem szolgáltatott igazságot, ő érvényszerzett a törvénynek, és ő kiirtotta a mond. És jogos volt, amit tett. Ez látszik a következő igéből, és megint nagyon érdekes Absalon szívét látni. Tehát, hogy mi mozgatja őt, mi van benne, ami kicsúcsosodik egy lázadás, nyilvánvaló lázadásban az ő életében. Tehát hordoz magában egy önigazságot Absalon, a jogot szerzett magának, és igazán ő úgy gondolta, hogy a gyilkosság az jogos volt, amit ő tett. Egy önigazság volt benne, és egy vágyat hordozott magában a hatalomért. Úgy gondolta, hogy a hatalom is jogos jussa. És a király végül is öt év után fogadja őt, a 14. rész vége felé, a 31. versnél látjátok, szintén azon is egy cselhez folyamodik, hogy Joábot magához hívja. Így hangzik az ige. 2 Sámuel 14.31. Ekkor fölkelt Joáb, elment Absalon házába, és ezt mondta neki, miért gyújtották föl szolgáid az én birtokomat? Absalon így felelt Joábnak, azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide, el akartalak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesurból. Miért jöttem haza Gesurból? Jobb lett volna nekem, még mindig ott lennem. Most már látni akarom a királyt. Ha bűnös vagyok, ölessen meg. Elment tehát Joáb a királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig hívott Absalont, ez elment a királyhoz, és arcával fölött érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Absalont. Megdöbbentő eseménysorozat ez, ugyanis megint Absalonnak a mondataiból nyilvánvalóan látszik, hogy ő nem bánta, amit tett. Tehát egy önigaz embernek a beszéde. Nem értem, miért kell nekem távol lenni a királytól. Ha bűnös vagyok, ölessen meg. Ha nem, akkor meg mit játsszuk ezt az egész történetet? Tehát nem egy megtörhetés van benne. És nézzétek, bemegy Dávidhoz Absalon, öt év után, és bűnbánat nélkül Dávid megbocsát neki. Tehát visszafogadja a kegyeibe. Nyilván Dávid megbocsátott a fiának a gyilkosságért Isten előtt. De igazán feloldozást adni egy másik embernek, hogy ő megbéküljön, tehát békességet is nyerjen, az csak a bűnbánat alapján lehet. Én mondhatom neki, nem haragszom rád, tehát én magam részéről Isten előtt rendben vagyok. De ő attól nem lesz feloldozva. Mert a bűnterhe nyomja az életét, hisz bűnt, bocsánatot mennyei szempontból Isten tud adni. Mi az elnünk való vétket meg tudjuk bocsátani, de feloldani senkinek a szívét nem tudjuk. Az csak Isten tudja feloldani. Isten előtt. Így van? És Dávid elkövet egy óriás hibát, és elindul a profécia beteljesedése felé az úton, ezzel a csókkal. Tehát megcsókolja, és visszafogadja Absalont, anélkül, hogy Absalon megtért volna a bűnéből. Önigazságban marad Absalon. És nézzétek meg, innentől kezdve, ugye Absalon úgy jár el Jeruzsálemben, mint akit a király visszafogadott, a király fia, a király kegyeit élvezi, tehát a trónörökös amúgy is, hisz mindenki tudta a törvényt, hát ő a király fia, ő majd lesz majd Dávid utána a király, ugye? Ez már innentől kezdve könnyen elhinthető volt Absalon részéről az izraeli emberek között. Mivel azonban Absalon sejtette az elmúlt 5 év alapján, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ő lesz a trónörökös, hogy Dávid nekiadja az utódlást a trónon, ezért elkezdett dolgozni azon, hogy hogyan szerezze meg a trónt tisztáltan eszközökkel. Hogy hol képezték erre ki, azt nem tudom, bár szívcsalád egész találékony, de azért látni kell, hogy 3 esztendőt pogány király udvarában volt, és ott azért egy-két érdekes dolgot bizonyára megtanult, hogy hogyan kell megfosztani a trónjától valakit, hogyan kell népet elidegeníteni valakitől, hogyan kell tisztált eszközökkel megszerezni hatalmat. És az elmúlt alkalommal már bővebben beszéltünk erről a lázadásról, annak a fázisairól Absalon életében. Olvastuk most is, hogy kiállt a kapuba. És érdekesség az, hogy harci kocsikat és lovakat vásárolt magának. Izrael népének az életében nem volt szokás eddig a pontig ez. Dávid és a fia is Szamáron jártak, Szamár csikóhátán jártak, ezt kell lehet látni, azon nyargaltak a királyfiak is. Izrael népében nem olvasunk arról, hogy harci kocsikat és lovakat tartottak volna. Tehát ez is, ugye ennek a, hogy ő harci kocsikat és lovakat tartott, ez már egy erődemonstráció volt, valami új felmutatása, vagy modern, vagy hatalmasabb, erőteljesebb felmutatása volt, mint ami most van itt ebben a szamárcsikós történetben. És 50 testőr fogad magának, akik jönnek, mennek vele. Hát gondolj bele, hogy mennek a harci kocsikkal, testőrökkel, kivonul Absalon egy szép, telmetű, daliás férfi, hogy az emberek, amikor meglátták, hú, ki ez a nagy úr itt, ki, Absalon a trónörökös, hát ki ő az? És ugye Absalon jött-ment ott Jeruzsálem utcáin, a kapuban, ezekkel az emberekkel, ezzel a módszerrel. Érdekes, hogy a másik lázadó, Adoniá és az egy királyok 1:5-ben ugyanezt a módszert használja. 50 ember és harci kocsik lovakkal, tehát ez a, így kezdi a hatalmát külsőleg mutatni. Milyen jellemző és szánalmas dolog ma is a társadalomban, hogy az emberek kocsikkal, autókkal próbálják, és külsőségekkel próbálják, udvartartással próbálják az ő hatalmukat mutatni az ő fellépésükkel. Ez teljesen úgy látszik, hogy nincs új a nap alatt, akkor ez lovak és harci kocsik voltak, most nem akarom márkásítani ezt a dolgot. Oké. A 15. rész 4. versében azt olvassuk, hogy majd így folytatta Absalon, bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jöhetne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. Ugye mindenki nagyon jól tudta, hogy Absalon kivégezte a testvérét, tehát ő a törvénynek érvényt szerezve megölte a testvérét. Tehát Dáviddal szemben ő igazán hiteles. Ő aztán tudna igazságot szolgáltatni mindenkinek. Tehát még ezt a bűnt felhasználja arra is, hogy egy tekintélyt épít ebből a bűnből. Jellemző pogány dolog, világi dolog, hogy a bűnből az emberek tekintélyt próbálnak kovácsolni saját maguknak, és félelmet próbálnak kelteni másokban, vagy hatalmukat próbálják ezzel fitottatni és mutatni. De látjuk, hogy igen, a királyi udvarban is megjelent ez a fajta szellemiség és gondolkodásmód. Tehát az Amón meggyilkolása miatt soha nem tért meg Absalon, ő ezt az önigazságát hordozta magában mindvégig. És a hatalom vágy is ott volt benne. És a 7. versben olvasjuk azt, hogy 4 esztendő elteltével ezt mondta Absalon a királynak, hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmat, mert ezt fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesurban lakott, ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király ezt mondta neki, menj békességgel, elindult tehát, és elment Hebronba. Hebronról beszéltünk már 2 héttel ezelőtt, talán emlékeztető pár szót mondok, de milyen kedves szellemi ember lett az Absalon, imádkozik az Úrhoz. Hogy miért imádkozott az Úrhoz Gesurban, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy úgy imádkozott az Úrhoz, egyszer visszamegyek Jeruzsálembe, biztos megszerzem a királyságot. Lehet, hogy ilyen imát mondott. Ez az eltökéltség a szívében, nem tudom, de amit tett, az nem egy ilyen nagy szent cselekedetre utal. Megy Hebronba, Hebronról beszéltem, ugye a pogány királyok szellemi központja volt, mielőtt a Izrael népe bejött a ígéret földjére, a Kánaán földjére. Azt is említettem most csak ismétlésképpen, hogy Hebron, ugye pogány királyok városa volt, a neve Kirjat Arba volt korábban, mielőtt Hebronnak nevezték el az izraeliek. Azt jelenti ezt, hogy az Arba városa, az az óriási városa, óriás városa. Arba pedig Baál erőssége, és Arba egy személy volt, Anák őse volt, ugye a Anák fiak, ezek az óriás harcosok, hadakozó személyeknek az őse volt. Ez volt a fészke gyakorlatilag szellemileg is a okkultizmusnak és a sötétségnek, amely hatalma alatt tartotta Izrael népe bevonulás előtt a kánáni népeket és azt a földet. Közvetlen kapcsolatban a bálványimádás hozzá, és idegen szellemek kultusza. De másik aspektus is van, amely ez a pogány része, a pogány gyökér, a másik pedig az Izrael népének történelméből való gyökér, ugyanis Dávidot mind Júda királyává, mind pedig egész Izrael királyává itt emelik, itt fogadják el, zsit kiáltják ki, ebben a városban. Tehát ide megy Absalon is ebben a városban, hogy 4 évi előkészület után végre birtokba vegye azt, ami neki jár. Teljesen így gondolta, hogy neki ez jár. Ő ezt elveszi. A 15. részben felhoz a Biblia egy szemét. 12. verset, ha olvassátok. Absalon bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Absalon a gílói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gílóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Absalon mellett. Ahitófel, furcsa ember. Dávid barátja volt. A 16. és 23. versében azt olvassuk, hogy az Ahitófel tanácsát úgy vették, mint az Úr beszédét. Olyan bölcsesség lakozott benne, az emberek így gondolkodtak Ahitófelről, hogy amikor szól, Isten szól általa. Dávid közvetlen tanácsadója volt Ahitófel, barátjának tűnt ez az ember Dávidnak. És Absalon tudja, kit kell elhívni. Ahitófel Betsabé nagyapja volt. Igaz, hogy Dávid mellett volt, de a szívében hordozott egy meg nem bocsátást Úriás halála miatt. Absalon ezt jól tudta. Ezek az igéket mindjárt mondom, csak hogy meg tudjátok keresni, aki akarja. A 2 Sámuel 11.3 és a 23.34. Tehát 2 Sámuel 11.3 és a 23.34-ben majd keresétek meg ezeket az igéket, akkor össze rakjátok és látni fogjátok. Tehát Ahitófel Betsabé nagyapja volt. Igaz, hogy Dávid mellett volt, és isteni bölcsesség lakozott benne, de ezek szerint ő gyűlölte Dávidot. Mégis úgy tűnt, hogy Dávidnak egyik legjobb barátja. És lehet, hogy érzelmeivel küszködött is ő, mert lehet látta Dávidon pozitívat, a jót, és tényleg, hogy mikor a kapcsolatuk ott volt, akkor ő lehet, hogy őszintén volt abban a kapcsolatban, és tényleg szeretettel volt, de volt a szíve mélyén valami, ami csak alkalomra várt, hogy hatalmába kerítse Ahitófelt. És amikor jött ez a lázadás, akkor úgy gondolta, na, most megfizetek az én vőm haláláért. És azért, hogy meggyalázt az én lányomat, és hogy ilyen hírbe keltette. Szóval ez egy, gondolj bele azért neki, mint zsidó embernek, az egész történet egy nagyon szégyenletes dolog volt. A családra nézés az volt, amikor ez történt, a Betsabé esete, és a Uriás halála, stb. És akkor ugye Betsabé még a felesége is lett Dávidnak, tehát valószínűleg nem táncolt örömében Ahitófel, mint zsidó ember, mint hitű zsidó ember, ezek miatt, az események miatt. És hordozza magában, és ez a meg nem bocsátás pusztán alkalomra vár. Nagyon fontos intőjel ez a számunkra, mindannyiunk számára. Soha senkivel szemben ne hordozzunk meg nem bocsátást az életünkbe. Ne kendőzzük el, ne tegyünk rá egy fájtat, hogy jó, nem kell ezzel foglalkozni, most olyan jól vagyunk, de amúgy a szíved mélyén pedig ott hordozod magadban a sebzettségedet, a fájdalmadat és a fenntartásodat. És csak alkalmas idő kell, amikor lázadás szelleme jön, hogy csatlakozz hozzá, hogy megbüntesd azt, aki megbántott téged. Ahitófel csatlakozása erősítette a lázadást. Mit üzent? Amont, aki kivégezte Absalon igazságra szolgáltat, 4 esztendőn keresztül láttuk harci kocsikkal, Daliás, és tényleg hát ő lesz a trónörökös. Az egész lázadás Dávid uralkodásának utolsó 10 évében történik. De Dávid már idősebb ember, ezt is látni kell. 40 évig uralkodott, és az uralkodásnak utolsó 10 esztendejében esik ez a fajta lázadás. Tehát ő már egy idős ember volt. Úgy gondolták az izraeliek, akik naivan csatlakoztak ez a történethez, ó, már Ahitófel is felismerte, hogy ő lesz a trónörökös, hát ő a utód, olyan amúgy is olyan cuki, olyan kedves ember, hát menjünk Hebronba, tegyük királyá. Dávid már úgyis öreg. Készült a nagy terv, ami egyetlen egy dologra futott ki, hogy Dávidot elpusztítsa. Volt egy ördögi terv, egy démoni mozgás, aminek a célja az volt, hogy kioltsa Izrael mécsesét. Megölje Salamont, az utódot, a trónörököst, megölje Dávidot, és kiítsa Dávid házát. Dávid ezt fölismeri, és lehet látni, amikor menekül, hogy fölismeri Dávid, hogy itt a történet nem arról szól pusztán, hogy van egy lázadás. Itt Izrael mécsesének kioltásáról van szó. Az Isten ígéretének, a proféciák fonalának az elvágása miatt történik. Tehát látod, hogy a sátán próbál az emberiség történelmébe beleavatkozni, és valamit tönkretenni abból, amit Isten tervezett. A 2 Sámuel 15-21-ben van egy ember, Itajnak hívják, később Dávid egyik hadtestjének a parancsnoka is lett, valószínűleg nem egyedül jött hozzá. Itaj, ó, halleluja, szabadítás. Jó, reméljük, megúszta. 21. vers, így hangzik. Itaj azonban így válaszolt a királynak, az élő úra, az én uram, királyom életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram, királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Halleluja! Ez egy ember volt, barátom. Ez egy hűséges ember volt. És azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek, keresztényeknek így kell ragaszkodni a názareti Jézus Krisztushoz. Tehát nem az a lényeg, hogy Jeruzsálemben van az Úr Jézus, vagy itt van, vagy ott van. Egy lényeg van, hogy én ott legyek, ahol az Úr Jézus van. Akár élve, akár hava. Ez nem számít. A fizikai dolgok alapvetően nem ez miatt, vagy ebben gondolkodva, vagy ennek a szűrőjén átengedve gondolkodok erről a dologról, hanem szívem mély elkötelezettségével, akár élek, akárok, ott akarok lenni, ahol te vagy. Ez egy jó dolog, igaz? Egy komoly elkötelezettség van benne. Vívódok, hogy folytassam el. De Egy utolsó gondolatot még megosztok veletek, és majd innen fogjuk folytatni. A 15. rész 30. versétől olvasom a 32. versig, és itt teszünk egy kettős pontot ennek a történetnek a végére. Megdöbbentő dolog ez is. Azt mondja, Dávid azután fölfelé ment az olajfák egyére. És amíg ment, egyre sírt. Betakarta a fejét, mezítláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel és az összeesküvők között van, Absalomnál, ezt mondta Dávid, kérlek uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Amikor fölért Dávid arra a helyre, ahol imádkozni szokott az Istenhez, éppen szembe jött vele az alki Husai tépet ruhában, és földet szórva a fejére. Tehát körülbelül én is így voltam, mint te most, akkor ezt így elolvastam. Ki az, aki az olajfák egyékre járt imádkozni? Tudjátok, az olajfák azok 1000 évig is megvannak, és ahol a názáreti Jézus Krisztus letérdett és imádkozott, az volt az a hely, ahol Dávid, a Krisztus előképe odajárt keresni az Urat. És úgy gondolt, amikor elmegy Jeruzsálemből, akkor ott megy keresztül, ahol imádkozni szokott, és ezt mindenki tudta, le van írva a Bibliában, hogy imádkozzon a vele együtt lévőkkel együtt. Az ő tanítványaival, az ő szóharcos társai, akikkel évtizeken keresztül harcolták az orharcait. Dávid arra helyre járt, ahol Jézus imádkozott, és az olajfák hegye lesz az a hely, ahol a názáreti Jézus Krisztus meg fogja vetni a lábát, és vissza fog térni erre a földre. Az olajfák hegye az Isten dicsőségét és hatalmától, nem bírva azt elhordozni, ketté szakad. Kelet-nyugati irányba és észak-déli irányba el fog mozdulni. Folyó fakad az olajfák hegyéből. Gyógyulásra lesznek a levelek, amelyek abból jönnek és nőnek. Isten dicsőség és világosság, hogy fény lenne az egész földön. Dávid a sötét napon, amely jön az életébe, megy az Isten mécseséhez, az Isten világosságához, a názáreti Jézus Krisztushoz, hogy imádkozzon, és keresse az Úr arcát, keresse a megoldást, keresse a válaszokat erre a helyzetre. A názáreti Jézus Krisztus, amikor sötét nap jön az életébe, és harcolni kell, megy az Atyához, és imádkozik, és keresi az Atya arcát, keresi az Atya akaratát, hogy megtegye pontosan azt, amit az Atya akar. Dávid se akart mást, csak azt tenni, ami az Atya akarata. Erről majd megnézzünk dolgokat még a következő alkalommal, hogy ez hogy ment végig, és megnézzük azt is, hogy hogy rostálja meg a nehéz napokban Isten a barátokat az életünkben. Atyám, köszönöm neked azt, hogy fantasztikus vagy, és csodálatos vagy. A történelmen átível a te hatalmad. Uralmak jönnek és mennek, királyok jönnek és mennek, nemzetek, népek jönnek és mennek, de te ugyanaz maradsz, Uram. Neveled hívjuk segítségül, a személyes életünkkel nézve. Te vagy a szabadító Isten, Uram. Téged keresünk. Sokár életünkben, akár halálunkban téged akarunk követni, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy vannak válaszok. Amikor imádkozunk, könyörülj rajtunk, Istenem, hogy hadd tudjuk felismerni ezeket a válaszokat, ha esetleg személyekben jönnek hozzánk, Uram, mint hogy jött az arki Husai Dávid imájára válaszképpen. Uram, adj nekünk világosságot, bölcsességet és tanácsot. És Uram, könyörülve kérlek azért, hogy kerüljük a bűnt. Hogy ne kelljen a bűn következményképpen nyögnünk és sóhajtoznunk, Uram. Légy kegyelmes hozzánk. Imádkozom azért is, hogy gyomlát ki, írts ki a szívünkből a meg nem bocsátást, a hatalom vágyat. Az önigazságot, Uram, szabadíts meg ettől bennünket, Uram Istenem, hogy Jézus Krisztus hatalmas nevében, adj helyébe egy alázatos, egy megtérésre kész szívet, ami számunkra, Uram, hogy jelenlétedben lehessünk. És kérlek, Uram, hadd legyenek meg azok a helyek az életünkben, amin Dávidnak is megvolt, ahol keresünk téged, Uram. A vele találkozásnak helye az életünkben, a csendesség helye az életünkben, Uram. Kérlek, hadd legyen jellemző ránk, és hadd tudják elmondani rólunk is, hogy igen, szokta keresni az Urat, itt szokott imádkozni. Szokta keresni az Ur arcát, hadd mondhassák a gyermekeink rólunk, Uram, amik látnak bennünket, testvéreink rólunk, az emberek rólunk, hadd ismerjenek bennünket úgy, mint ahogy keresünk téged, Uram, és akiknek szólsz és válaszolsz, Uram. Dicsérj meg a te neved, Uram, a magyar nemzetünk életében, és kérlek, törd meg a gonosz hatalmát, Uram, Magyarországon. És kérlek, Uram, emelj olyan embereket, olyan vezetőket Magyarországon, az ország vezetésébe, a városok vezetésébe, települések vezetésébe, kulcspozíciókba, ahogy téged félő szíve vannak, Uram. És téged követnek, Uram. Könyörülj a magyar nemzeten, és szabadítsd meg a gonosz hatalmából, Uram. Az önzésből, a kapzsiságból, a csalásból, a hazugságból, Uram. Jézus nevén imádkozom. A szívekért, a megtérésekért, Uram. Könyörülve kérlek Jézus Krisztus hatalmas nevében. Köszönöm, meghaladtál, Atyám, mert szeretsz, Uram, bennünket. Dicsérek ezért, Uram. Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Amen.